Természetesen ez a téma olyan széles, hogy 20 perc alatt kevés, csak kis részét lehet áttekinteni. Néhány problémát szeretnék ezen belül érinteni, illetve néhány jó példát, vagy kevésbé jó példát felidézni. A példákra valószínűleg nem, hogyha a végén marad idő, akkor szeretnék néhány weboldalt is megmutatni. Ezt még nem tudom, hogy hogyan sikerül 20 percbe belesűríteni. A kiindulási probléma, tehát hogy itt számos gyűjteményben dolgozó kollega van jelen, ezekben a gyűjteményekben számos értékes kézirat található. Az a kérdés, hogyha ezeket szeretnénk online formában közé tenni, akkor mit kell tennünk, milyen döntéseket kell hoznunk. Ennek a kérdésnek a nagyobb összefüggésbe akarjuk helyezni. Egyrészt a technikai infrastruktúra a digitalizálásban vagy az online közzétételben egyre olcsóbb. A nagy felbontású szkennerek mondjuk olcsóbbak, a storage kapacitás egyre olcsóbb. Másrésztről pedig folyamatosan érezhető egy kulturpolitikai, társadalmi nyomás az intézményekre, hogy minél több mindent lehetőleg ingyen és minél jobb minőségben tegyenek közzé. Van ennek az előadásnak, vagy a kérdésfelvetésnek egy konkrétabb apropója is. Két olyan projekten dolgozunk, amelyeknek kapcsán újra fel kellett ezeket a kérdéseket tenni. A Digifil projektben tesszük közzé Móricz Zsigmond világháborús kéziratos naplóit, illetve a Móricz Zsigmond levelezés egy jelentős részét. A Digifilben már van nagy mennyiségű kézirat faksimilében és átírásban is. Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényének kézirat átírása már megtalálható, és az Édesanna is egy hónapon belül ott lesz. De ez egy egész más probléma volt, mert ezek az átírások már elkészültek korábban nyomtatott kritikai kiadások formájában, tehát számos kérdést nem kellett feltenni akkor. Néhány mondatot ezekről a korpuszokról. A Móricz Zsigmond az első világháború alatt kéziratos napló jegyzeteket készített, majd ezeket saját maga kötetbe köttette. 9 ilyen kötetet ismerünk, és ezen kívül némi szórvány anyag is található. Ezeket az oldalakat néha elrontva a számozást, de saját maga beszámozta, és ennek az átírását végezzük el, illetve ezt fogjuk közzétenni hamarosan. Cséve Anna irodalomtörténész Móricz kutató vezeti ezt a munkát. Ő arról ismert, hogy az ő általa sajtó alá rendezett Móricz napló kiadások, azok nagyon népszerűek, színházi előadások születtek, viták, és egyáltalán egy elég népszerű lett ez a téma a nagy közönség számára, de egy ilyen napló kiadásnak kifejezetten az irodalomtörténészek számára is komoly relevanciája lehet, hiszen novella részletek vagy olyan szövegrészek is találhatók ezekben a naplókban, amelyek később regényekbe, drámákba kerültek bele. Itt csak annyi a magának a digitális közzétételnek a nehézsége, hogy ezek a naplók sokszor nagyon különböző helyzetekben születtek, legtöbbször nem íróasztalnál, sokszor nagyon nehéz olvasni a Móricz kéziratokat, és ráadásul rengeteg nehezen feloldható rövidítés is van benne, tehát filológiailag ez nagyon nehéz munka, nem csak digitális filológiailag, hanem analóg filológiailag is. A másik projektünk, amit egy OTKA pályázat keretében hajtunk végre, a Móricz levelezésnek a feldolgozása, ez mintegy 10 000 levelet tartalmaz. Ennek a 10 000 levélnek megpróbáljuk a metaadatait közzétenni. Ennek jelentős része le van már írva a múzeumnak a Huntéka rendszerében, illetve több ezer levelet szeretnénk faksimilében és átírásban is közzétenni. Itt ebben kézírásos és gépírásos levelek is vannak. Most nincs arra idő, hogy ezekből mutassak néhányat, de a gépírásos levelek sincsenek olyan, nem olyanok, hogy ezt mondjuk OCR-rel fel lehetne ismertetni. Tehát ezt muszáj egyenként a kutatócsoportnak átírnia. Ráadásul a levelekhez rengeteg egyéb tárgy is tartozik, fényképek, a boríték is nagyon érdekes sokszor. Ráadásul sokszor képes lapokra, vagy akár fényképekre írott jegyzetek is vannak. Tehát ez egy nagyon bonyolult korpusz, amelynek a digitalizálása kifejezetten nehéz digitális filológiai szempontból. Ha szeretnénk kéziratot közzétenni az interneten, akkor azt gondolom, hogy az a legelső probléma, amellyel szembesülünk, hogy ki kell választanunk a szolgáltatás formáját. Ez talán a legkézenfekvőbb, és ez talán inkább a 80-as, 90-es évekre jellemző, hogy egy kutatócsoport egyedi szolgáltatást tervez meg, és egyedi eszközöket fejleszt ehhez. Adott esetben a kutatócsoport közvetlenül megbíz egy informatikust. A másik, és erre a mai napig, tehát a 21. században is sok példa található a digitális filológia területéről, hogy egyedi szolgáltatást hoznak ugyan létre, tehát lesz egy darab weblap mondjuk egy életmű közzétételéhez, vagy akár egyetlen regény kritikai kiadásának közzétételéhez, de ugyanakkor létező eszközparkot vesznek igénybe, tehát a maga a számítástechnikai infrastruktúra az csak testre szabják, de nem kezdenek el fejleszteni. A harmadik járható út, és erről már a tegnapi beszélgetés során többször is volt szó, hogy léteznek kész, kifejezetten digitális filológiai céllal létrejött szolgáltatások, és dönthet úgy egy kutatócsoport, hogy ezekhez csatlakozik. Példát mondanék, egyedi szolgáltatást hozott létre, és nem használt kész eszközöket a Szabó Lőrinc kutatócsoport. Ez azért nagyon érdekes és bizonyos értelemben példamutató ez a projekt, mert egyrésztről technikailag a lehető legegyszerűbb megoldásokat alkalmazza, mondjuk bibliográfiákat, tehát kifejezetten adatbázist kívánó adathalmazokat egész egyszerűen HTML kódban tesznek közzé. A szövegátírások is így szerepelnek, amit úgy tudtak elérni, azokat PDF-ben rakták föl, de azokat sem rendezték repozitóriumban. Ez azt jelenti, mondjuk, hogy ezen az oldalon gyakorlatilag nincsenek metaadatok, csak adatok. Ennek ellenére ez a kutatás számára rendkívül érdekes, rendkívül hasznos korpuszt jelent. Tehát ha valaki Szabó Lőrincről szeretne írni, akkor elképesztő gazdagságú anyagot talál. Még kereső sincs ezen a felületen, tehát ahhoz, hogy mondjuk, ha nem kifejezetten valaki a weboldalon böngészi az adatokat, akkor csak a Google keresőn keresztül talál rá mondjuk egy versre vagy egy verskéziratra. Ami még nagyon érdekes megoldás, hogy még ha vannak is állandó HTML lapok, ezeket elrejti a weboldal, tehát nem, hogy nem törekedtek URIC-nak a kialakítására, hogy bizonyos tartalmakat legalább azonos webcímen lehessen elérni, de ahol van is ilyen, azt is inkább megpróbálják elrejteni. Tehát ez egy teljesen önmagában álló szolgáltatás. A létező platformra építő szolgáltatások közül a legnépszerűbbek, és úgy látszik Magyarországon is egyre népszerűbbek, hogy egy műhely vagy egy gyűjtemény valamilyen repozitórium szoftvert kezd el használni. Ezek közül a DSpace és az ePrints a Magyarországon a legnépszerűbb. Volt előadás ma a mai napon az ELTE-nek a repozitóriumáról, amit Editnek hívnak, és a Debreceni Egyetemét pedig Deának. Ez mind a kettő DSpace alapú repozitórium, és mind a kettő tartalmaz egyébként kéziratokat is. Egy gyűjtemény, hogyha már van CMS rendszere, tehát gyűjteménykezelő rendszere, akkor kézenfekvő módon használhatja azt is kéziratok közzétételére. A legtöbb gyűjteménykezelő rendszer mondjuk az Opacon keresztül képes képeket szolgáltatni. Természetesen, hogyha átírást is szeretnénk ezekhez, akkor az már egy nehezebb kérdés. Ha nincs egy gyűjteménynek vagy egy kutatócsoportnak CMS rendszere, akkor is vannak olyan pici gyűjteményt, rendező gyűjteménykezelő rendszerek, amelyek mondjuk olcsók vagy ingyenesek, és ezeken keresztül könnyen és gyorsan lehet szolgáltatni, akár nagy adatbiztonsággal is kéziratokat. Erre a legjobb példa szerintem az Omeka, amelyet nagyon sokan használnak a világban, ingyenes, elég stabil, most már elég nagy múltja is van, és ráadásul Dublin Core-ban metaadatokat is lehet rendelni a feltöltött anyagokhoz. Léteznek célzott digitális filológiai eszközök, amelyek kifejezetten olyan projektek számára jöttek létre, amelyeknek mondjuk nincs nagy IT kapacitásuk, viszont értékes digitális filológiai objektumokat hoznak létre. Ezek közül a legismertebb a versioning machine. Ezek az esetek többségében az átírásra koncentrálnak, és képeket is lehet ezeken keresztül szolgáltatni, de amelyeket legalábbis én ismerek, azok többnyire TXML alapúak, ahogy a versioning machine is. Ezekről azt kell tudni, hogy a TXML-nek a teljes kódkészletét az esetek 99%-ában nem fedik le. Tehát komoly kompromisszumokat kell kötni, vagy bele kell fejleszteni az eszközbe, amelynek vannak azért veszélyei is. Mi történik akkor, hogyha egy meglévő szolgáltatáshoz csatlakozna ez a projekt, ez a kézirat digitalizációs projekt? A legegyszerűbb megoldás, hogyha intézményi repozitóriumba töltik fel az adatokat. Ennek vannak azért hátrányai, például egy DSpace típusú repozitórium, ahogy azt külön fejlesztés nélkül nem nagyon jól tud kezelni XML-t, ahhoz külön megjelenítő eszközöket kell létrehozni, és alapvetően a képeknek és a szövegeknek az egymáshoz rendelését is csak nehezen lehet benne megoldani, tehát ezért ezt mindenképpen meg kell gondolni. A másik lehetőség az, hogy PDF-ek formájában teszik közzé a repozitóriumokban az anyagokat. Többnyire a repozitóriumokban található PDF-ek azok kétrétegűek, és OCR-rel készültek, vagy mondjuk nyomdai korrektúrával. Kéziratokkal kapcsolatban, mivel ott az OCR-ezés az nagyon nehézkes, ritkán találkozunk PDF-vel. Tehát, hogy ez nem igazából, akár azt mondhatnánk, nem szerencsés, vagy szerencsés módon nem elterjedt formátum. Léteznek kifejezetten digitális filológiai szolgáltatások, amelyekbe feltölthetjük az anyagainkat. Németországban vannak a legnagyobbak, a TextGridről volt szó, tegnapi napon ez is TXML alapú. Ehhez rögtön kapunk, hogyha csatlakozunk a TextGridhez, egy teljes tudományos infrastruktúrát is, XML szerkesztőt és egyéb eszközöket is, viszont a TextGridnek a megjelenítő felületei nem kidolgozottak. Ez azt jelenti, hogy ha mi szeretnénk egy népszerű honlapot létrehozni, akkor a TextGridet mondjuk használhatjuk a bizonyos funkcióit, de ez nem oldja meg a közzétételi problémát. Igen, a Tapas vagy az Oxford Text Archive, tehát számos olyan szolgáltatás van, amely mondjuk nem egy nyelvterületről gyűjti össze az adatokat, mert a TextGridben, amennyire én ismerem, kizárólag német szerzőknek a művei találhatók meg. Vannak tehát gyűjtő repozitóriumok is, és ezekhez is csatlakozhatunk. Többnyire ezek az archiválást végzik el, de megjelenítő felületet ezek sem adnak. Természetesen nem ilyen nagyságrendű projekt a Digifil, de a mi célunk is az, hogy különféle korszakokból származó és különböző műfajú, és Magyarország különböző filológiai műhelyei által elkészített tudományos szövegkiadásokat, kéziratátírásokat tegyünk közzé. A következő probléma a formátum megtalálása. Amikor döntünk arról, hogy a projektben a képeket, illetve mindenekelőtt a szövegátírásokat milyen formátumban fogjuk elkészíteni, illetve rögzíteni, akkor rengeteg szempontot kell figyelembe venni. egyrészt közzétételit, a formátumnál ugyanis már a célközönségünket is figyelembe kell venni, modellezni kell, hogy kik lesznek eminensen azok, akik ilyen kéziratokat olvasni fognak. A Móricz az nyilván a népszerű közönséget is megcélozza, de mondjuk egy kódex átírás már sokkal inkább a szakértőknek szól, mert sokkal magasabb a belépési küszöb, hogy egyáltalán el tudjuk olvasni. Tehát a formátumválasztásnál ezt figyelembe kell venni. Ugyanakkor gazdasági vagy emberi erőforrás szempontokat is figyelembe kell venni. Egészen más nagyságrendű munka egy digitalizált kódexet feltölteni mondjuk az ELTE Edit repozitóriumába, és egy ilyen kódexnek elkészíteni a teljes XML átírását, mondjuk így egy az ezerhez vagy tízezerhez az idő ráfordítás különbség, tehát hogy ez mindenképpen tudnunk kell, hogy mennyi erőforrásunk van. Sokszor nincs döntési helyzet, mert mondjuk az intézménynek a digitalizálási stratégiája vagy a repozitóriuma az meghatározza, hogy mit lehet. A PDF-ről már beszéltem, hogy a kézirattátírásnál nem egy igazából széles körben használható formátum. A jelölőnyelvi átírás, ritkábban beszélünk erről most, de a TXML-nek voltak alternatívái, és nagyon izgalmas viták alakultak ki arról, hogy vajon alkalmas-e a TXML mindenféle kézirat vagy digitális objektum átírására. Ezek elcsendesedtek, úgy tűnik, hogy ha ez egy csata, akkor ezt a csatát a TXML megnyerte. Néhányan használnak JSON formátumot is, amely radikálisan egyszerűbb, ahogy mondják, ez egy pillekönnyű formátum, csak hogy nem igazából dokumentumok átírására, hanem inkább adattárolásra szokás használni. Nagyon kicsi projektek használják csak, és legalábbis számomra nem nagyon meggyőző ez az eredmény. A következő probléma, hogyha nem egyedi megoldást választunk, akkor meg kell, és szeretnénk mondjuk a szemantikus weben is publikálni az anyagainkat, szeretnénk állandó azonosítókkal ellátni, szeretnénk azt, hogyha még ha mi tesszük közzé az anyagot, minél több repozitóriumban megjelennek ezek az adatok, mondjuk az Európánál el akarjuk juttatni, akkor digitális objektumokban kell gondolkodnunk. Ide írtam, hogyha valaki DSpace-t használ, akkor ez a digitális objektum szint, ott ezt itemnek hívják. A digitális objektum az tulajdonképpen egy logikai kategória, amely különböző fájlokat egy objektumnak tekint, vagy úgy kezeli őket, az objektumra vonatkozó metaadatokat, legyenek ezek bármilyen formátumban, illetve ennek a digitális objektumnak a különböző reprezentációit. Mondjuk, hogyha egy kéziratlapról beszélünk, akkor a kéziratlapot leírhatom MARC formátumban, akkor a metaadatok MARC-XML-ben lesznek. Készíthetek róla különböző felbontású, különböző szögből, vagy különböző technológiával felvételeket, akkor de mégis ezt egyetlen egységnek tekintem, amelynek lesz egy állandó azonosítója. Nagyon fontos kérdés egy projekt elindításakor, hogy mit fogunk digitális objektumnak tekinteni. A kutatócsoportokkal, illetve a digitális bölcsész kollégákkal nagyon sokat szoktunk ezekről vitatkozni. A két szélsőséget említeném. A Digifilmben egyetlen digitális objektum Kosztolányi Dezső Aranysárkány cím regényének 400 oldalas kézirat átirata. Ez egyetlen digitális objektum. Másrésztről vannak olyan levelek, amelyek egy sornyi szöveget tartalmaznak, persze hozzá akár 50-100 mezőnyi metaadatot is, de azért látszik, hogy ez is digitális objektum, az is digitális objektum. Nagyon sokféle, tehát pro és kontra is vannak érvek, hogy inkább kisebbre érdemes venni a digitális objektumot, mondjuk egy kötetnél akár egy vers szintjére az legyen az objektum, vagy a kötet legyen az egység. Elsősorban a metaadatainknak a minősége az, ami ebben a kérdésben döntő lehet. Metaadatok formátuma. Ebben is azért ritkán fordul elő, hogy egy kutatócsoport ezzel kapcsolatban szabad kezet kap. Ha már a az adatok egy része egy könyvtári rendszerben le van írva, akkor az meghatározza, hogy miből lehet egyáltalán kiindulni. Szó volt ma többször is arról, hogy kéziratokat, kódexeket MARC formátumban igencsak részletesen le lehet írni. A Moritz levelek jelentős része szintén a PIM-nek a rendszerében már MARC formátumban le van írva. Itt a nagyon súlyos probléma a TXML-nek és a könyvtári szabványnak az összehangolása, ugyanis maga a TI is tartalmaz adatokat, méghozzá sokkal szélesebb körű adatokat, még nem csak a headerben, amely az egész szövegre vonatkozik, hanem adott esetben a szöveg egyes részeire is tartalmaz metaadatokat, és ezeket valahogyan szinkronizálni kell a MARC-ban leírt adatokkal. Erről itt most több szó nem fér bele több. Lejárt az idő, csak egyetlen problémát említenék még, hogy a kézirat digitalizációnak az egyik legproblematikusabb része, hogy hogyan kötöm össze a faksimilét, ami a legtöbb esetben a webben közétéve egy JPG, illetve adott esetben mondjuk egy tömörítetlen TIFF a szerveren, tehát a képszerű reprezentációt és a szövegszerű reprezentációt. Erre különböző technológiák vannak, és mindegyiknek van előnye és hátránya. A kéziratok esetében a PDF az a legrosszabb megoldás, mert ugyanis eleve a legtöbbször javítatlan OCR-ek kerülnek föl, és a vizuális réteg, a kép elrejti a hibákat, amelyek a háttérben vannak. Ez azt jelenti, hogy nem egészen pontosan tudjuk, hogy mondjuk a keresésben miért került elénk egy dokumentum. Tehát, hogy a PDF ugyan egymásra helyezi a képet és a szöveget, de ez egy nagyon veszélyes formátum digitális filológiai szempontból. A TXML-t össze lehet kötni a JPG-vel, erre van szabványos megoldás, hozzá lehet rendelni az egyes részleteket az adott JPG bit koordinátáihoz. Ezt sokan csinálják, de ez sem egészen problémátlan, mert mi történik akkor, hogyha azt a JPG-t mondjuk valamikor lecseréljük egy nagyobb felbontásúra, akkor az összes bit máshol lesz, tehát akkor újra el kell végezni ezt az összekötést. Egyszerű megoldás, hogyha csak lapszinten rakjuk egymás mellé a szöveget és az átírást, de van rendkívül kifinomult, de szintén nagyon bonyolult és munkaigényes megoldás, ezt Shared Canvas modellnek hívják, ahol egy virtuális vászlat hozunk létre, ezen zónákat jelölünk ki, és a szövegátírást is, és a különböző képformátumokat is ehhez kötjük hozzá. Ez azt jelenti, hogy bármelyiken lehet javítani, anélkül, hogy ez a köztes réteget meg kellene változtatni. Köszönöm szépen!